A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket Zsoltár énekléssel. 25. Zsoltárunk első versét énekeljük, testvérek. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. 25. Zsoltár első versét. Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvassuk, hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg a 20. fejezetnek a mai napra rendelt igényét és a folytatását. A 20. fejezet 13. versétől a 25. versig terjedő szakasz. A szentigéket leülve, illő figyelemmel állítottal hallgassuk meg. A megnevezett helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett. Odáig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg ünkös napjára Jeruzsálembe érkezzen. Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünk befogadását, jöjjetek szeretteim, imádságos lélekkel álljunk meg Istenünk színe előtt, és forduljunk hozzá, szívünket fölemelve. Mennyei édesatyánk, áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy te pásztori módon kívánsz megmenteni minket minden tévedéstől, elveszéstől és romlástól. Ezért kérünk most áld meg minket szent lelkeddel, hogy világos legyen bennünk az a látás és bizonyosság, hogy életünknek egyetlen igazi megtartása a te kezelséged. Szent lelked erejével a te ígédnek az a csodája, aki által bennünk lakozol, hogy mi élhetünk és veled együtt járhatunk e világban. Kérünk most, árasz ki reánk szent lelkednek minden áldását, jó téteményét. Hadd köszönjük meg töredelmes és örvendező szívvel azt, hogy valami olyan dologban kívánsz bennünket ma is részeltetni, aminek nyújtására és elfogadására természetünknél fogva mi alkalmatlanok és méltatlanok is vagyunk. A te szent lelked azonban itt van, ő gyújtotta fel a Szentírót bizonyságtételre, és hisszük, hogy a mi szívünket, lelkünket, életünket is a te szent lelked gyújtja föl, lobbantja lángra. Így köszönjük meg a mögöttünk lévő hetet, annak minden áldását, gondviselő szeretetét, vezetését, oltalmát, és kérünk, nyisd meg most szívünket, hogy egyedül ígédre figyelve ki tudjuk tárni életünket, egész gondunkat, valunkat, örömeinket, fájdalmainkat színed előtt, mert tudjuk, hogy nálad jó helyen vagyunk. Jöjj hát közel hozzánk, ölelj körbe bennünket áldó szereteteddel. Egyszülött fiadért, Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve, testvérek, a 25. Zsoltárunk második versét énekeljük. Urtaid Ura, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. 25. Zsoltárunk második verse. Az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igényben az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének 28. versében eképen. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Eddig tart Isten igazságéje. Szeretett testvérek, nagyon érdekes dolog az, hogy mi a találkozásainkat és a búcsúzásainkat általában szertartásokkal veszük körül. Ennek a legegyszerűbb formája, mindannyian jól tudjuk, hogy kezet fogunk egymással, járvány idején esetleg könyökpacsival élünk, az elbúcsúzás pedig általában öleléssel, csókkal vagy bármilyen más módon szoktuk kifejezni. Természetesen a megérkezésnek és az elbúcsúzásnak egészen sajátos műfajai vannak a világban, a különböző kultúrákban, ugyannyira, hogy a diplomata képző iskolákban még tanítják is ezeket, hogy a japánoknál, kínaiaknál, amerikaiaknál, Afrikában milyen típusú köszönési, illetve elbúcsúzási formák vannak. Nyilvánvalóan megvannak ezek a formák a vallás területén is, a különböző vallásoknál, a kereszténységben is, hiszen a kereszténységben a megérkezésnek a pillanata az egy gyönyörű szertartással van körbevéve, amit úgy hívunk, hogy keresztelés. Amikor befogadjuk Isten Anyaszent Egyházának közösségébe a gyermeket. Az elbúcsúzásnak pedig a szomorú pillanata a temetés, amikor elengedjük őt az Isten közelségébe véglegesen is, de úgy, hogy tudjuk, hogy halottaink itt vannak, velünk vannak továbbra is. Ezek természetesen nagyon különböző formák, és ismétlem, nagyon sokféle fajtái vannak ennek. Nyilvánvalóan fájdalmas dolog, amikor el kell búcsúzni, de hadd tegyem hozzá, hogy még fájdalmasabb, amikor valakinek úgy kell elveszítenie valakit, hogy még el sem tud búcsúzni tőle. Nem tud egy köszönömöt mondani, nem tudja elmondani még mindazt, amit el szeretett volna mondani, esetlegesen nem tud bocsánatot kérni, vagy megbocsátani valakinek. Ezek mind olyan dolgok, amelyek a szívünkre nehezednek gyakran. És nyilvánvalóan az is, hogy a búcsúzásnak, amikor más módon történnek, vannak különböző formái, virágot kap az illető, vagy pedig egy-egy emléktárgyat, amelyet megőriz, hogy ekkor kaptam, amikor a munkaközösségből kikerültem, elköszöntem ebből vagy abból a élethelyzetemből, búcsúzás, ballagás, ezek mind ide tartoznak ebbe a témakörbe. Pál apostol is búcsúzik, hallottuk az igényből, mégpedig úgy, hogy véglegesen. Hallottuk, mondta, hogy most már az én arcomat többet nem fogjátok látni. Görögországban járt korábban, bejárta a görög tartományokat, azokat a vidékeket, ahol gyülekezeteket alapított, Makedóniában és délen Akhájában, Korintuszban is elment, majd pedig onnan feljött, és átment Tróászig, és onnantól kezdve pedig majd Asszoszba ment gyalogosan Tróásztól, egy 25 kilométeres útszakasz, és Asszoszban pedig fölszállt a hajóra, és úgy érkezett meg Milétoszba, ahol hallottuk, hogy magához hívta az efezusi gyülekezetnek a véneit. Elment ugyan Efezus városa mellett, de nyilvánvalóan oka volt annak, hogy miért nem megy be oda. A Szentíró azt mondja, hogy azért, mert sietett föl Jeruzsálembe, hogy ott legyen még a nagy ünnepen, és nyilván ezért sem ment be, de nyilvánvalóan nem akar úgy elmenni ettől a gyülekezettől, ahol 3 évig szolgált, hogy a gyülekezet véneitől ne búcsúzzék el. És ezért a milétoszi kikötőbe hívja őket, ott vannak együtt, és egy gyönyörű, sajátos, szabadtéri istentiszteleten vannak együtt ezek a gyülekezeti tagok, mint ahogy mi szoktunk lenni a Fertőhanság Nemzeti Parkban, Pünkösd ünnepén. Valahogy így van ő is együtt ezekkel az emberekkel, és itt ő másképpen köszön el, mint ahogy mi szoktunk. Nincsenek virágok, nincsenek ajándékok. Az apostol egy igehirdetést tart. És ebben az igehirdetésben két nagyon fontos dolgot említ. Egyik az, hogy hogyan szolgált, milyen bizonyságtétellel szolgált ő kis Ázsiában, a régi Pergámonban, ez most a mai Törökországnak a nyugati részén lévő terület, tehát hogyha jártak valakik, ne talán Efezusban, én magam nem, de nyilvánvaló, hogy ez az a vidék, ez az a környék, és most itt az apostol azt mondja, hogy bejártam már ezeket a részeket, és tudjátok, hogy hogy szolgáltam közöttetek. És ez a szolgálattétel az egyik, ami a ő búcsú beszédének, igehirdetésének az egyik pontja. A másik pedig az, hogy hogyan kell a gyülekezetnek ott maradt tagjaiknak, a presbitereknek, a gyülekezet vémeinek a gyülekezetet szolgálni, őrizni és védeni azt a közösséget, amelyet most rábíz ezekre az emberekre. Tehát testvérek, erre érdemes figyelni ma, Pál apostol emlékezik és emlékeztet. És az emlékeztetés tulajdonképpen arról szól, hogy ő szolgálatban állt, és azt mondja, hogy ebben a szolgálatban ő teljes tisztségben és teljes módon végezte a feladatát, így mondja, hogy teljes alázatban. És talán, hogyha a presbitériumokról szó van és a gyülekezet vezetőségét, bár ugye Pál apostolnak a apostoli mi volt, tehát nem igen szabad egybevetni a lelkipásztori szolgálatunkkal, hiszen ő minőségileg egészen más volt, de mégis azt gondolom, hogy mi magunk is, akik akár, mint az egyetemes papság elve alapján együtt vagyunk, érdemes arra is ügyelni, hogy ő hogyan végezte a maga szolgálatát, és azt mondja, hogy ő bizony úgy végezte, mint aki teljes alázattal végezte az Isten ügyeként. Ebből kiderül az, hogy a lelkipásztori vagy a gyülekezet vezetői feladat az nem menedzser dolog. Nem arról van szó, hogy ki tud jobb pályázatot írni, ki tudja hogyan és miképpen menedzselni a gyülekezetét. Ma ettől zeng az Anyaszentegyház is, ebből nem lesz gyülekezet. Hanem azt mondja sokkal inkább, hogy ő az Isten igényének a hirdetésére szegődött. Az apostolság pedig azt jelenti, hogy egész életét, szolgálatát, erejét, műveltségét, pénzét, vagyonát, idejét, mindenét, ő arra szentelte, hogy az Isten igényének a szolgálatába áll. Teljesen az Isten szolgálatába állni. Hozzáteszi azt is, hogy ez bizony nagyon terhes alkalmanként, sőt, nyomorúságos, veszedelmes dolog is. Ezért mondja, hogy ti tudjátok, hogy mi mindent éltem én át. És nem sorolja föl, hogy mi mindent éltek át, hiszen ha a megelőző fejezeteket olvastuk, akkor tudjuk, hogy ott Efezusban bizony életveszélyben volt az apostol. Méghozzá annyira életveszélyben, hogy egy nagy stadionnyi közönség gyűlt egybe, ahol, mint ahogy néha szoktuk látni a megveszekedett sport embereket, akik ott üvöltöznek, ordítoznak, törnek, zúznak alkalmanként. Valahogy így van az apostol is ott egyedül kiállítva a középre, és a városi bírónak alig nagy-nagy hatalmába, illetve nagy-nagy erőfeszítésébe kerül, hogy megőrizze az apostolnak a testi épségét egyáltalán. Az apostol ezekről nem beszél. Sokan inkább arról beszél, hogy mi az, ami vár rá, és így mondja, hogy bizony fájdalmas volt sokszor ez a szolgálat, így is mondja, hogy könnyek és megpróbáltatások között éltem és szolgáltam közöttetek. Ott, amikor egy gyülekezetben, testvérek, arról van szó, hogy valaki úgy szolgál, úgy él, hogy könnyek között nem azért, mert megsértették őt, hanem azért, mert a gyülekezet sorsa, az élete, az ügye, az a szívére nehezedik, és így tud szolgálni, az valami egészen csodálatos dolog, hogyha így értjük azt, hogy igen, így voltam, és most mondja, Jeruzsálembe megyek, hogy ott mi következik rám, azt nem tudom. A Szentlélektől kényszerítve megyek mégis oda, mondja az apostol, teljesen függetlenül, tehát nem turista út, amit ő most itt elvégez, hanem a Szentlélektől indítatva, ösztönözve megy föl, és mindegy, hogy halál vár rá, bármi vár rá, neki ezt az utat el kell végeznie. Nyilván többek között azért is, mert tudjuk, hogy nagy pénzgyűjtés rendezett a két görög országi tartományban, és ezeket a pénzeket el kell juttatnia oda. Másrészt azonban az is a feladata, hogy a bizonyságot tegyen mindarról, ami ott vele idáig történt. Ige hirdetésében két dolgot említ, azt mondja, hogy amit hirdettem, amit prédikáltam, többek között azért volt, hogy a megtérést hirdessem, és az Istenhez való közeledést hirdessem, a Krisztusba való hitet hirdessem, mind a zsidóknak, mind a pogányoknak. Nyilvánvalóan a zsidóknak nem kellett az egyisten hitet hirdetni, ott inkább a Krisztushoz való közeledést, a Krisztus hitet. Viszont a pogányoknak a megtérést. És ma is minden hívő gyülekezetnek ez a feladat, a testvérek, bárhol élünk és vagyunk és szolgálunk, nem az, hogy szép gyülekezeti kirándulásokat rendezzünk, vagy mit tudom micsodákat, hanem a megtérést hirdetni, és hirdetni a Krisztusba vetett hitet. Ha ma Magyarországon, ha ma Európában van feladata a kereszténységnek, akkor éppen ez a kettő. Megérteni, hogy Krisztushoz, Istenhez való térés nélkül nincs élet ebben a világban. Nincs élet, és ez a feladatunk, és ez a sorsunk, hogy ezt hirdetni a Krisztus hitet, és hirdetni az Istenhez való teljes, egész közeledést. És hogyha egy családban, egy közösségben megértjük ezt, és milyen jó, hogyha sokszor bizony előfordul, hogy a gyermekek értik meg. És a szülő pedig megérti, az én gyermekemnek ez ennyire fontos, akkor talán nekem is fontos lesz. Vagy éppen fordítva. Ha egy gyermek látja, hogy a szüleinek ez fontos, akkor a gyermek majd előbb-utóbb. Lehet, hogy néha még kineveti gyermekkorban, mert nem érti, hogy mi miért van és mi miért történik. De majd megérti. Most még nem érted, mondja Péternek is az Úr Jézus, amikor ott a lármosás történeti elő vannak. Most még nem érted, hogy mi történik veled, de majd meg fogod érteni. És a kereszténységünknek, szolgálatunknak az a legfontosabb feladata ezzel a szent türelmességgel. Várni, hirdetni és tenni azt a feladatot, nem törődve azzal, hogy hogyan is miképpen alakul, formálódik ez a világ körülöttünk, mert nekünk nem az a feladatunk, hogy a újságok, televíziók eseményeit kommentáljuk itt a szószéken, még csak az sem, hogy életvezetési tippeket adjunk az embereknek, hanem csak ennyi, hogy hirdetni az evangéliumot, azt az evangéliumot, amelyről azt mondja Pál apostol, hogy nekem még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem azt az én pályafutásom, és azt a szolgálatot, amelyet Jézus Krisztustól kaptam, hogy hirdessem nektek az Isten kegyelmének az evangéliumát. Ez Pál apostol bizonyságtételének a lényege, testvérek, ide jutunk el, az Isten kegyelmének az evangéliumát. Sokszor elmondtam már azt, hogy ez a kegyelem, amit Pál apostol használ, az evangéliumokban Jézus ajkán nem igen fordul elő, ő mindig a szeretetről beszél. De a kettő között nincs ellentét. Pál apostol átélte, azt tudnélik, hogy mit is jelent a szeretet. És ő szépen elmagyarázza azt, hogy igen, az Isten szeret bennünket, de közben jött a bűn, és megakadt az Isten szeretetének ez a csodálatos, gazdag áramlása, amely ezt az egész világot átöleli, átkarolja, vezetgeti, óvja, oltalmazza. És mivel ez elakadt, mert a bűn megakasztotta, Isten elküldte az egyszülött fiát, aki ezt a gátat elvette az élete árán, és onnantól kezdve aztán újra megindult ez a szeretet, és ez a mégis áradó szeretet, ez az, amit Pál apostol kegyelemnek nevez. Mi persze már nem ismerjük ezt a szót annyira, hogy kegyelem. Régen még a két világháború között is voltak Magyarországon kegyelmes urak, meg százalékban kifejezhető félkegyelmes, meg mit tudom mennyi urak, akik élték az életüket, sőt, amíg volt halálbüntetés Magyarországon is, addig volt kegyelmi kérvény. Ma már nincs, tehát nem tudjuk mi ez a kegyelem. Hát erről van szó. Ez az életes kegyelem, és azt mondja az apostol, hogy én ezt átéltem ott a damaszkuszi úton, hogy mit is jelent az, hogy az Isten lehajol hozzám, és magához ölel engem, és vezet az élet ösvényen tovább. Ez a mégis szeretet. Én, aki ellene rugódoztam, én, aki minden más csináltam, csak azt nem, amit kellett volna csinálnom, miközben azt hittem, hogy Isten tiszteletet végzek az Isten nevében. Most azt mondja, hogy nem, én rádöbbentem arra, hogy itt valami másról van szó, és az Isten most rám bízott valamit. És testvérek, amikor megértjük az életünkből azt, hogy mi történt velünk az életünkben, hogy az Isten csöndesen, váratlanul átölel minket, amikor ezt megértjük, ezt a kegyelmet, akkor azt mondjuk, hogy igen, ezt nekünk hirdetnünk kell tovább. Hirdetnünk kell, és erről beszél, mert azt mondja az apostol, amit rám bízott az Úr Jézus Krisztus. Hogy az igazi megbízatások, milyen csodák, testvérek, azt az ember meg tudja érteni, amikor igazán ránk bíztak valamit. Esküvőinkön itt nagyon gyakori újabban az, hogy a vőlegény és a mennyasszony előtt jön egy kis gyerekek, egy 3-4 éves kisfiú, kislány, és hozzák a jegyőt. Hát drága testvérek, ha tetszenének látni azt, hogy az a kis 3-4 éves vitéz legénke, hogy mi boldog, ahogyan hozza azt a gyűrűt, hát a mennyasszonynak igyekeznie kell, hogy azt az örömet mutassa, amit ez a gyerek mutat. Mert rám bíztak valamit, és én 3-4 évesen itt jövök be, egyedül, elsőnek. Hát ennél nagyobb öröm és boldogság nincs. Na erről, az örömről és boldogságról beszél az apostol. Ez az öröm, ez a boldogság, hogy rám bízatott valami, és még az én életem sem drága, csak hogy elvégezzem azt a pályafutást, és elvégezzem azt a szolgálatot, amelyet az élő Isten rám bízott. És van egy utolsó egységes ennek a páli igehirdetésnek, testvérek, mégpedig az, hogy nem csak önmagáról és szolgálatáról beszél, hanem arról is, hogy igen, nektek is van, Efezusi véneknek, meg Soproni véneknek, meg fiataloknak, meg mindannyiunknak, nekünk is van feladatunk ebben a világban, ebben a közösségben, és így mondja az apostol, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra. Ebben az a csodálatos, hogy ezzel kezdve, hogy viselj gondot magadra. Testvérek, amikor mi nagyon gyakran arról beszélünk, hogy a kereszténység önmegtagadás. Igen, ez is van benne. De a kereszténységben benne van az is, hogy nekünk önmagunkra is ügyelnünk kell. Mert mi csak azért tudunk másokat szolgálni, szeretni, mert önmagunkat is értékesnek tartjuk, értéknek tartjuk. És aki önmagát értéknek tartja, azt tudja igazán, hogy amit én szomvel szolgálok, azzal másokat is értékessé tudok tenni. Ezért azt mondja, viseljetek gondot magatokra, az egészségetekre, a szolgálatotokra, a lelki életetekre, hiszen csak azt tud igazán ügyelni a nyájra, a többiekre, aki önmagára is tud ügyelni, és milyen nagy öröm és megtiszteltetés az, hogyha bennünket, akik itt vagyunk, egymás pásztoraivá tesz az élő Isten. Istennek legyen hála, testvérek, hogy sokan, sokfélék vagyunk, sok helyről jöttünk. Ez egy adottsága a mi gyülekezetünknek. A feladat pedig az, hogy miközben ügyelünk arra, hogy mi Sopronban jól érezzük magunkat, úgy meg kellene kérdezni a másik embert is ott mellettünk, te honnan jöttél? Te kicsoda vagy? Hogy érzed magad? Miért vagy szomorú? Miért örülsz? És hogyha ezeket megkérdezzük, végigkérdezzük, akkor már nagy szolgálatokat végzünk, nem kell itt nekünk prédikálni. A prédikáció a legkevesebb egy keresztény közösségben, testvérek. A prédikáció az, ha te elindulsz otthonról, és látják az emberek, hogy 9:30-10 körül ünneplő ruhába elindultál, tudják, hogy nem turistáskodni mész, hanem az Isten házában. Ennél nagyobb prédikáció nem lett abban a háztömbben. Ennél nagyobb szolgálatot nem lehet végezni. És amikor itt vagyunk, együtt vagyunk, ez is a feladatunk itt is, most is. Mert így, ahogy mondja, hogy igen, az ige azt mondja, őrizővé, vigyázóvá tettelek benneteket, mégpedig a Szentlélek tett bennünket ilyen vigyázókká. Adi Endre mondja nagyon szépen a Intés az őrzőkhöz című versében, talán többen ismerik is, hogy őrzők, vigyázzatok a strázsán. Így mondja, hogy akik még vagytok, őrzőm, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. És ez a mi feladatunk, hogy nem engedhetjük azt, hogy olyan csak Adit idézzem, hogy az ember szépbe szőtt hitét valahogyan megsemmisítsék. Nem olvastuk fel azokat a részeket ebből a prédikációból, amit Pál apostol itt tart, hogy micsoda farkasok jöhetnek, és micsoda mindenféle erők és ellenerők ostromolják a mi hitünket, közösségünket. Testvérek, ki kell csak hitni a televíziót, hogy a családunkat, a gyermekeinket, a közösségeinket, a hitünket miféle erők ostromolják. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, mondja itt az apostol is, és mi magunk is így kell, hogy érezzük a létünkben, méghozzá az egész nyájra, mondja az apostol, nem csak a részekre. Az egész nyáj, ami látókörünknek a csodája, hogy így élni és így járni ebben a világban, és vigyázzunk egymásra, vigyázzunk önmagunkra, hányszor és hányszor halljuk, és az Isten igéje ezt akarja most hirdetni nekünk, maga Pál apostol is, ismétlem nem csak az efezusi gyülekezet véneinek, szolgálóinak, hanem mindannyiunknak, akik itt vagyunk, hogy ez legyen az életünk legcsodálatosabb része. Sajnos nem ezt fogjuk énekelni, de van egy nagyon szép énekünk, amiben ott van, hogy egy lélekért sem se érje vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Mármint, hogy Jézus Krisztus, hogy egy lélekért se érje a vád bennünket, életünket, szolgálatunkat, hogy éppen mi voltunk azok, akik valakiket elriasztottunk, hanem sokkal inkább az legyen a mi életünknek a célja, hogy oda vezetni Krisztushoz, az ő ügyét szolgálva, és az ő ügyét fölkarolva végezni azt a szent és áldott szolgálatot, amelyet az élő Isten bízott mindannyiunkra, akik most itt vagyunk. Imádkozzunk ezért. Örökké való Istenünk, áldunk téged azért, hogy te nem kényszerítő erővel jössz hozzánk, hanem kérsz bennünket. A te szent lelked mégis itt van, velünk van és közöttünk van, és hiszük, hogy tudatossá teszi számunkra mindazt, amit te igédben üzenni akarsz nekünk itt és most. Engedd, hogy megtanulassuk ezt a szent titkot, hogy a te szent lelked vezérel bennünket, és köszönjük, hogy szent örömmel járhatunk mi is abban a küldetésben, amelyet reánk biztán. Kérünk, erősíts meg bennünk a te szeretetedet, hogy úgy tudjunk innen hazamenni, hogy ezzel a szeretettel fogadjuk el azokat, akiket reánk bíztál. Akikért talán a legközvetlenebb környezetünkben is belső tiltakozással elfordultunk. Hogy akik valóban sok-sok bosszúságot okoznak nekünk, azokat is el tudjuk fogadni a te szent szereteteddel, erőddel és hatalmaddal. Hadd kérjük, Atyánk, hogy ez a te szereteted áradjon be a családunkba, munkatársi közösségeinkbe, anyaszentegyházunkba, gyülekezetünkbe, mégpedig mi rajtunk keresztül. Kérjük, Atyánk, hogy a te szereteted csodát tud művelni. Add, hogy ne szűnjünk meg és ne fáradozzunk, ne fáradjunk el az egymás szeretésében. Szeretnénk sokkal többet veled lenni. Tedd mélyebbé a veled töltött óráinkat, hogy engedelmességben járhassunk, és úgy végezzük el a mi küldetésünket. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor magunk akarjuk megszabni a feladatainkat, és azt gondoljuk, hogy csak az lehetséges, amit mi végzünk el, esetleg akár nélküled is. Hadd járjunk a te küldetésedben, és hadd mondjuk azt, amit ránk bíztál. Ne engedd, hogy szégyeljük evangéliumodat ott, ahol szólni kell, és hallgassunk ott, ahol hallgatnunk kell. És add meg nekünk azt, hogy az életbeszédét tudjuk árasztani, és ebből az életbeszédből új reménység fakadjon sok felé. Szeretnénk, ha együtt lennél velünk, hogy a mi életünket te vezetgetnéd. Ezért helyezzük most kezedbe gyülekezetünket, Atyánk. A kicsiket és a nagyokat, az elesetteket és az éppen győzteseket, azokat, akik reménységgel néznek a jövendő felé, akik most ballagtak el, most érettségiztek, és készülnek az új jövendőre. Hisszük, hogy te vezetgeted őket. És légy azokkal is, Atyánk, akik talán az élet derekán vannak, sokféle feladattal, tehertétellel, és sokszor úgy érzik, hogy átcsap fölöttük mindenféle rossz, gonosz erő és teher. Te bátorítsd és te erősítsd őket. És így az idősekkel, a legidősebbekkel is, akik már visszanézve egy-egy életútra, megköszönik neked mindazt, amit kaptak tőled, és kérik, hogy légy, maradj velük életük végéig, úgy, ahogyan a Szent Kerességben megígérted. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így áld meg bennünket, Atyánk, népünkben is, hogy az élet, a növekedés közössége gyülekezete legyünk, mint a te szent néped, hogy hadd lássunk magunk előtt egy olyan magyar közösséget, bárhol határunkon innen is túl, akik tudjuk, hogy benned vetjük reménységünket. Te áld meg a mi életünket, szolgálatunkat, hűségünket, hogy így lehessünk mindig a te gyermeked. Áld meg a világot is, hogy a békességnek, a türelmességnek, a józanságnak a lelke uralkodjék mindenfelé, és hogy így lehessünk a te gyermekeidté. Fiadért, Krisztusért kérünk, Atyánk, áld meg bennünket kegyelmed gazdagságából. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozás szent lehetőségére, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szeret Isten. Végül vegyük Isten áldását, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az Isten tiszteleteinket, és a heti összejöveteleinket. Hadd hirdessem először is azt, hogy most hétfőn megkezdődik a gyermekeknek a hittanos tábora. Nyilvánvalóan most már nem lesz akkor ifjúsági összejövetel szerdán. Csütörtökön megtartjuk a Biblia óránkat a felnőttek számára, és pénteken ugyancsak nem lesz már a kis ifi számára összejövetel, hanem itt lesznek valószínűleg zömében a hittanos táborban, mint segítők. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap, június 20-án tanévzáró istentiszteletünket fogjuk tartani, amelyhez, amint szokott módon, fagylaltozás is társul majd, tehát akkor így várjuk a gyermekeket erre, hogy jöjjenek majd minél nagyobb számban szülőkkel együtt. Hirdetem azt is, hogy utána egy rövid presbiteri gyűlést tartunk, egy, illetve két pontunk van, tehát hamar fogunk végezni, de sürgős döntésre van szükség június 30-ben, és ezért kérjük a presbiter testvéreinket is, hogy jöjjenek, majd nyilvánvalóan lesz ezzel kapcsolatosan külön értesítés is számukra. A másik pedig, amit már korábban szeret, vagy később lesz, de már most szeretném hirdetni, Soproni Kálvin körnek a múltkori szép előadása után egy újabb összejövetele lesz, június 25-én, tehát nem a mostani péntekünkön, ami ránk jön, az azután való pénteken, amikor megtekinthetjük a nagyon szépen felújított Szent Mihály templomot, és ez külön a mi számunkra külön vezetéssel történik majd, tehát azért kérjük a testvéreket, hogy akik szeretnék meglátogatni, a Kálvin-kör szervezi, de nyilvánvalóan ismerősöket, érdeklődőket is lehet hívni. Ez tehát a következő hét, június 25-én pénteken 17-es órakor fog kezdődni, tehát előtte egy 10 perccel kérünk mindenkit, hogy a Szent Mihály templom előtt, tehát a kapu előtt gyülekezzünk, mert 17 órakor indul is majd a bemutató, és utána be fogják zárni az ajtókat, tehát igyekezzünk június 25-én pénteken megérkezni oda. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és zárásul így énekeljük el a már megkezdett 396-os dicséret második és harmadik versét, utána nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük el. 396-os dicséretünknek a második verse így kezdődik. Ó, bárha lángod fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél.